A Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Én búcsúzom Önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Joakim és Szent Anna ünnepén a debreceni Szent Anna Székesegyház védőszentjének közbenjárását kérték a Székesegyház búcsú ünnepén, amelyen Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi megyés püspök is jelen volt. A koncelebrált Szent Mise szónoka Juhász Ferenc Miskolc mindszenti plébános, az Egri Főegyház megye pasztorális helynöke volt. A templom búcsúra a hívek Szent Anna ima kilenceddel és a betegek szentségének felvételével is készültek. Juhász Ferenc Miskolc mindszenti plébános, az Egri Főegyház megye pasztorális helynöke homíliájában úgy fogalmazott: a test hamar kiszárad a hőségben, amire fokozottan odafigyelünk, ám a lélek kiszáradása még nagyobb veszélyt jelent. Ennek elhárítása nem oldható meg egy flakon vízzel. Ez egy hosszabb folyamat, amelyről mindnyájunknak van tapasztalata. Ez ellen az Isten felé fordulással lehet védekezni. Majd hozzátette, míg az elmúlt évtizedekben a nagymamák tanították unokáikat imádkozni a hitre, ma már lassan megfordul a szerep. Az unokák tanítják a nagymamákat. A vallási nevelésünkben történt vákum miatt tapasztalható ez. Mindnyájunk életében mindenkor a legfontosabb a gyermekek tanítása. Ehhez kérte Szent Annak közbenjáró segítségét Juhász Ferenc pasztorális helynök. Több mint 400 résztvevő zarándokolt a görög katolikus metropólia egész területéről a Balatonhoz júliusban. Kocsis Fülöp érsek metropolita is ellátogatott a táborba, vecsernyét, majd szent liturgiát is végzett. A békemisszió óta erőre kapott a nemzetközi diplomácia, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt írta, végre egyre többen beszélnek egymással, és ez jó hír, mert a békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. Az elmúlt napokban a dél-kelet-ázsiai országok találkozóján megbeszélést folytatott egymással a kínai és az amerikai külügyminiszter, valamint Oroszország külügyminisztere is egyeztetett dél-koreai kollégájával. Szijjártó Péter értékelése szerint jó lenne, ha mindezt az európaiak is észrevennék, de úgy látszik, itt a megértés lassabban halad. Augusztusban fizetéskiegészítés lesz a MÁV-nál, és nagy bejelentések várhatóak a minisztériumban. Lázár János, építési és közlekedési miniszter, mai közösségi oldalán kitett posztja szerint. A tárcavezető közölte, az elmúlt hetek bizonyították, hogy tud olyan meleg lenni, amelyet nem bírnak a sínek, a mozdonyok és a járművek. De az elmúlt hetek azt is megmutatták, hogy nincs az a kánikula, amelyet a mávos kollégák ki ne bírnának. Szeretnénk, ha tudnák, hogy a teljes vasúti és autóbuszos közlekedés megújítása mellett, amelyet egy 10 éves fejlesztési program keretében megkezdtünk, most is hálásak vagyunk a kitartásukért. Mozdony és buszvezetők, jegyvizsgálók, pályamunkások, forgalmisták, karbantartók és szerelők, sorolta Lázár János. Mindegyiküknek a munkájukért járó fizetésüket kiegészítve augusztus 15-éig nettó 200 ezer forint egyszeri, szépkártyára utalt összeggel szeretnének köszönetet mondani, mondta a miniszter. Együttműködési megállapodást kötött a Matthias Corvinus Kollégium és a Honvédelmi Minisztérium. A dokumentumot Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, és Kutnyánszki Zsolt Krisztián, a tárca védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára írta alá. Kutnyánszki Zsolt Krisztián elmondta, a tárca keretstratégiája 2031-ig határozza meg a honvédelmi oktatás irányait, ezzel párhuzamosan pedig új alapokra helyezik a felső és középfokú oktatási intézményekkel történő együttműködéseket. A párizsi olimpia vallásgyalázó megnyitójával kapcsolatban a szentföldi keresztények is szót emeltek. Írta a külgazdaság és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán a szentföldi keresztények közös nyilatkozatát idézve azt írta, hogy a szabadság, a sokszínűség és a kreativitás nem fér össze mások hitének megsértésével, a kereszténység misztériumának megcsúfolásával, amely világszerte emberek milliói számára szánt. Augusztus 15-éig várja az Alkotók Színházi Társulatok jelentkezését a Déri Néprogram országjárás alprogramja. A Kárpát-medence területéről mindazon előadó művészeti szervezetek és művészeti társulatok jelentkezését várják, amelyek szívesen vállalkoznak arra, hogy előadásaikat a székhelyükön kívül Magyarország kisebb településein is eljátsszák, olvasható a Déri Nép Program MT-hez eljuttatott közleményében. Végül az időjárásról. Többnyire felhőtlen száraz idő várható, a szél a Zemplén térségének kivételével fokozatosan mérséklődik. Kifejezetten hűvös lesz az éjszaka. Hajnalra 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északi völgyekben 6-7 fokig is hűlhet a levegő. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Isten jelenlévővé teszi magát közöttünk a világ üdvösségére. Ferenc pápa vasárnapi úrangyalai mája. A nemzetközi közösség ne tűrje el a háború botrányát, a Szentatya felhívásai. Ferenc pápa kinevezte Pintér Gábor érseket új-zélandi apostoli nunciussá. Család, vallásosság, egyház. A magyar diplomata 2022-ben nyilatkozott rádiónknak hondurasi állomás helyéről. Isten jelenvalóvá teszi magát közöttünk a világ üdvösségére. Ferenc pápa úrangyalai mája. A kenyerek és a halak csodás megszaporításának evangéliumi történetét elemezve, Ferenc pápa arra buzdított, hogy adjuk oda szeretetünket az Úrnak, hálásan megköszönve ajándékait, amelyekkel folyamatosan kinyilvánítja irántunk való szeretetét. Minden nap ismerjük fel Isten kegyelmének csodáit. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangéliumi szakasz gesztusait Jézus megismétli az utolsó vacsorán. A szent áldozás gyönyörű pillanata arra tanít meg bennünket, hogy a szeretet minden gesztusát kegyelmi ajándékként éljük meg, mint adományozók és mint befogadók, fejtette ki tanításában a Szent Atya.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo della liturgia ci parla del miracolo dei pani e dei pesci.
A vasárnapi evangéliumi szakasz a kenyér és halszaporítás csodájáról szól. Egy csoda, vagyis egy jel, amelynek főszereplői három olyan gesztust hajtanak végre, amelyet Jézus megismétel majd az utolsó vacsorán. Felajánlani, hálát adni és osztozni, kezdte beszédét a pápa, majd tanítását ehhez a három gesztushoz fűzte. Az első felajánlani. Az evangélium egy fiúról beszél, aki 5 kenyeret és 2 halat vitt magával. Ez az a gesztus, amellyel elismerjük, hogy van valami jó, amit adhatunk, és igent mondunk még akkor is, ha az, amivel rendelkezünk, túl kevés a szükségletekhez képest. Ezt hangsúlyozzuk a Szentmisében, amikor a pap az oltáron felajánlja a kenyeret és a bort, és mindenki felajánlja önmagát, a saját életét, szögezte le a pápa. Egy olyan gesztusról van szó, amely kevésnek tűnhet, ha az emberiség óriási szükségleteire gondolunk. Csak úgy, mint az 5 kenyér és a 2 hal szemben ezrek tömegével. De Isten ezt teszi a létező legnagyobb csoda anyagává, azé a csodáévá, amelyben ő maga jelenvalóvá teszi magát közöttünk a világ üdvösségére.
E così si comprende il secondo gesto, rendere grazie.
És így megértjük a második gesztust, ami a hálaadás, folytatta tanítását Ferenc pápa. Az első gesztus a felajánlás, a második a hálaadás, ami azt jelenti, hogy alázattal, de egyben örömmel mondjuk az Úrnak. Minden, amin van, a te ajándékod, és hálából csak azt tudom visszaadni neked, amit elsőként te adtál nekem, fiaddal, Jézussal együtt, hozzátéve, amit tudok, szegényes szeretetemet. Mindannyian hozzátehetünk valamit. Mit adhatok az Úrnak? Mondhatom azt, hogy Uram, szeretlek téged. Mi szegények vagyunk, a mi szeretetünk olyan kicsi, de odaadhatjuk az Úrnak, az Úr elfogadja, hangsúlyozta a Szent Atya.
Offrire, rendere grazie, il terzo gesto è condividere.
A felajánlás és a hálaadás első két gesztusához csatlakozik a harmadik, az osztozás. A Szent Misében ez a szent áldozást jelenti, amikor együtt az oltárhoz járulunk, hogy magunkhoz vegyük Krisztus testét és vérét. Mindenki ajándékának gyümölcsét, amelyet az Úr mindenki számára táplálékká alakít át. A szent áldozás egy gyönyörű pillanat, amely megtanít bennünket arra, hogy a szeretet minden gesztusát kegyelmi ajándékként éljük meg, úgy is, mint adományozók, és úgy is, mint befogadók. Beszéde utolsó szakaszában a pápa szokásához híven önvizsgálatra buzdított.
Fratelli, sorelle, chiediamoci. Io credo davvero, per grazia di Dio, di avere qualcosa di unico da donare ai fratelli?
Tegyük fel magunknak a kérdéseket. Valóban hiszem-e, hogy Isten kegyelméből van valami egyedi, amit adhatok a testvéreimnek, vagy úgy érzem, hogy névtelenül egy vagyok a sok közül? Aktívan részt veszek-e a jó adásában? Hálás vagyok-e az Úrnak azokért az ajándékokért, amelyekkel folyamatosan kinyilvánítja szeretetét irántam? A másokkal való osztozást, a találkozás és a kölcsönös gazdagodás pillanataként élem-e meg? Végül a Szent Atya a következő fohásszal fordult a szűzanyához. Szűz Mária segítsen bennünket abban, hogy az eukarisztia ünneplését mindig hittel éljük meg, és hogy minden nap felismerjük és megízleljük Isten kegyelmének csodáit.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A nemzetközi közösség ne tűrje el a háború botrányát, Ferenc pápa felhívásai. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa utalt arra a nagy földcsuszamlásra, amely egy dél-etiópiai faluban pusztított, számos áldozatot követelve.
Assicuro la mia preghiera per le vittime della grossa frana che ha travolto un villaggio del sud Etiopia.
A pápa imádkozik értük, közelségéről biztosítva a súlyosan megpróbált lakosságot és a segítségnyújtókat. A pápa botrányosnak nevezte, hogy világszerte továbbra is kisebb-nagyobb háborúk dúlnak, még az olimpiai játékok idején is. Emlékeztetett az idősek világnapjára, majd üdvözölte mindazokat, akik részt vesznek a római Trastevere negyedben a Kármel-hegyi szűzanya ünnepét lezáró vasárnap esti szertartáson. Ezután a Szent Atya ismételten felemelte szavát a háborúk ellen, utalva rá, hogy miközben a világon oly sok ember szenved a természeti csapásoktól és az éhezéstől, továbbra is fegyvereket készítenek és adnak el, erőforrásokat égetnek el, ezáltal kisebb-nagyobb háborúkat szítva. Ez olyan botrány, amelyet a nemzetközi közösségnek nem szabad eltűrnie, és ellentmond a most kezdődött olimpiai játékok testvéri szellemének. Ferenc pápa újból így buzdított. Ne felejtsük el, a háború vereség. A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon ünnepeljük a nagyszülők és az idősek negyedik világnapját, amelynek idei témája Ne hagyj el öregkoromban. Az idősek magára hagyatottsága valóban szomorú valóság, amelyhez nem szabad hozzászoknunk. Sokuk számára, különösen ezekben a nyári napokban, fennáll annak a veszélye, hogy a magány nehezen viselhető teherré válik.
La giornata odierna ci chiama ad ascoltare la voce degli anziani che dicono non abbandonarmi.
A mai világnap arra hív bennünket, hogy hallgassuk meg az idősek hangját, akik azt mondják, ne hagyj el engem, és válaszoljunk, nem hagylak el. Erősítsük meg az unokák és nagyszülők, a fiatalok és idősek közötti szövetséget, kérte a pápa, majd arra biztatott, hogy mondjunk nemet az idősek magányára. Jövőnk nagy mértékben függ attól, hogy a nagyszülők és az unokák hogyan tanulnak meg együtt élni. Ne feledkezzünk meg az idősekről, mondta nyomatékkal a pápa, majd a Szent Péter téren összegyűlt hívek tapsát kérte minden nagyszülő számára. Ferenc pápa kinevezte Pintér Gábor érseket új-zélandi apostoli nunciussá. Július 27-én a pápa kinevezte Pintér Gábor velezbudói címzetes érseket Új-Zéland új apostoli nunciusává. A magyar diplomata eddig Hondurászban képviselte nunciusként a Szentszéket. Pintér Gábor Kunszent Mártonban született 1964. március 9-én, és a lakóhelyéhez közeli kecskeméti piarista gimnáziumban érettségizett 1982-ben. Szemináriumba lépett, majd teológiai tanulmányai végeztével 1988. június 11-én szentelték pappá a Váci Egyházmegye papjaként. Teológiai tanulmányait tovább folytatta és doktori fokozatot szerzett. 1996. július 1-én lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. 2005. július 1-én nunciatúrai tanácsosnak, 2007. március 3-án pápai prelátusnak nevezték ki. Az elmúlt két évtizedben Haitin, Bolíviában, Skandináviában, Franciaországban, a Fülöp-szigeteken és 2010. május 1-től Ausztriában teljesített szolgálatot, mint az ausztriai apostoli nunciatúra első tanácsosa. A magyar nyelven kívül kiválóan beszél olaszul, angolul, németül, spanyolul, franciául, oroszul, svédül és haiti kreol nyelven. Ferenc pápa 2016. május 13-án kelt bullájával apostoli nunciussá nevezte ki a Belarus köztársaságba. Pietro Parolin bíboros államtitkár szentelte fel 2016. július 15-én saját egyházmegyéjében a Váci Székesegyházban Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek, valamint Ber Miklós Váci megyés püspök társszentelők jelenlétében. Ferenc pápa 2019. november 12-én Pintér Gábort a közép-amerikai Hondurász apostoli nunciusává nevezte ki. Család, vallásosság, egyház. A magyar diplomata 2022-ben nyilatkozott rádiónknak hondurászi állomás helyéről. Most hallgassanak meg egy részletet az interjúból.
Honduraszra gondolva, ez a Magyarországgal körülbelül azonos létszámú közel 10 milliós ország, milyen örömökkel néz szembe? Most inkább az egyházra gondolok. Mik az örömei az egyháznak ma? Beszéljünk erről, mert olyan sok probléma gond van, közelítsünk pozitív módon.
Hát európai szemmel azt gondolom, hogy a legnagyobb öröm és a legnagyobb, talán mondjuk így furcsaság pozitív értelemben a számunkra, hogy ezekben az országokban, és konkrétan Hondurasban a hit és a vallásosság ez nem kérdés. Tehát az emberek minden értelemben hívőnek és vallásosnak tartják magukat, Tehát nem fordul elő az, hogy valaki azt mondaná, hogy én nem vagyok hívő, én nem imádkozom. Tehát ez minden benne van az életben, mindenkinek a saját életében, a társadalmi életben. Tehát az a legtermészetesebb dolog, hogy mondjuk például állami eseményeken is mindig ott van egy katolikus és egy protestáns lelkész, akik imát mondanak, akár diplomáciai fogadásokon például ez természetes, hogy imával kezdődik egy országnak a nemzeti ünnepéről való megemlékezés, vagy például a Covid alatt nagyon érdekes dolog, hogy a Covid alatt, amikor nem lehetett összejönni semmilyen szempontból, például a diplomáciai értekezleteket is Zoom-on keresztül, tehát online tartottuk, a külügyminisztérium kérésére, és magának a külügyminiszternek a kérésére minden hónapban, amikor a Covid a legerősebb volt, közös reggeli imát tartottunk a diplomaták, akik oda vannak akkreditálva, és az összes hondurasi nagykövetség a világban bekapcsolódott ebbe, és reggel 7 órakor, hondurasi idő szerint tartottunk egy közös imát, engem fölkértek, hogy tartsak egy elmélkedést, és utána zsoltárokat énekeltek, és így tovább. Ezt a külügyminisztérium kezdeményezte, és ők szervezték meg az egészet.
Éppen a nyugati világban, akár Nyugat-Európa, akár az Egyesült Államokra gondolok, mint a nyugatnak a zászlós hajójára, az egyik nagy kérdés a család értelmezése. Hogyan néz ki egy átlag hondurasi család napjainkban?
Igen, a család Hondurasban, és ezt megint mondhatom általában Közép- és Latin-Amerikáról, a családnak hatalmas értéke van. Tehát ezekben az országokban nem devalválódott a családnak az értéke, a tradíciók, az együttélés, a generációknak az együttélése például. Tehát ez szintén annyira természetes, mondhatom, mint az Isten hit. Tehát ez annyira benne van a levegőben és a társadalomban, hogy szó sincs arról, hogy a családot ne tartanák értéknek. Tehát ez nem csak vallásos értelemben mondom. Tehát ez általában a társadalomban ott van a családnak a tisztelete, és azt mondhatnám, hogy a minden fölé helyezettsége ott van a társadalom. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos a család koncepciója, és ez a klasszikus értelemben meg is van, tehát a nagyszülők, a szülők, a gyermekek viszonyában nagyon sok gyermek van a családokban. Ez persze megint értelmezésre szorul, tehát ennek nem kizárólag vallásos vagy értékbeli jelentősége van, az is van. Tehát az ő számukra valóban a gyerekeknek a születése bármilyen szegény családban is, az természetes dolog. Tehát nincs az, hogy...
Meg öröm, gondolom.
Természetesen öröm, így van. Tehát szó sincs arról, hogy azért, mert szegények vagyunk, ezért ne legyen gyerekünk. Tehát erről szó sincsen. Tehát mindenképpen nagy érték, de hát tudnunk kell azért azt is, és ezt sokszor el szoktam mondani, mert Európából ez annyira távolinak és értelmezhetetlennek tűnik, pedig egy nagyon-nagyon fontos és megfontolandó dolog, hogy azért van nagyon sok gyerek például Latin-Amerikában, például az ázsiai országokban, például Afrikában, nem azért, mert ők tudatlanok és ne tudnák azt, hogy mi a születésszabályozás, akár egyházi értelemben is, hanem azért, mert az ő számukra ez a társadalom biztosítás. Az ő számukra nincsen betegbiztosítás, az ő számukra nincsen nyugdíjbiztosítás.
A család gondoskodik róluk.
Tehát ez abszolút természetes dolog, és nyilvánvalóan, ha egy gyerek van, vagy kettő, az nem tudja ezt magára vállalni. Azon kívül korábban főleg nagy volt a gyerekhalandóság, most ez azért sokkal kevesebb. Lényeg az, hogy tehát a sok gyerek azért is fontos egy családban, mert a szülők rájuk fognak támaszkodni. Ha betegek lesznek, csak ők segítenek. A nyugdíj az állam nem ad nekik. Tehát ilyen értelemben is szükség van, és ez sajnos a nyugati gondolkodásmód, a nyugati politikai gondolkodás ezt nem látja, csak arról beszél, hogy túl sok, ugye? Túl sok a gyermek, nagy a túlnépesedés. Na, de hát itt van egy alapvető probléma. Ki kell lépnünk a nyugati gondolkodásunkba. Nekünk természetes az, hogy mindenkinek van betegbiztosítása, és mindenki kap valamilyen szociális juttatást öregkorában. Ez egyáltalán nincs így a világ nagyon nagy részén. Az egyházban a legfőbb nehézség, azt mondanám, az, hogy nagyon-nagyon hiányzik a kapacitásunk. Tehát a katolikus egyháznak a kapacitás, én így szoktam röviden megfogalmazni, az, ami hiányzik, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy van egy hatalmas nép, aki alapvetően katolikus, és ez egy katolikus hagyományú ország, mint az egész Közép- és Dél-Amerika. 10 millió emberről beszélünk, akik elvileg mind katolikusok, de gyakorlatilag alig több, mint a fele, aki gyakorlatban most katolikus, a többiek különböző kis amerikai egyházakhoz, úgymond szektákhoz tartoznak, mert hogy nekünk nincsenek embereink. Tehát ez egy, megint egy nagyon összetett kérdés. Az egész országra, 11 egyházmegyéről beszélünk, és nagyjából 5,5 millió katolikusról aktuálisan, ehhez van összesen 350 pap az országban. Miközben a protestánsok, akik alig kevesebben vannak, 3500 lelkésszel rendelkeznek. Tehát 10-szer annyi az ő, hogy így mondjam, kapacitásuk. Tehát egyszerűen nem tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit jelent egy ekkora katolikus közösség, és ez rögtön hozzá kell tenni azt is, hogy most 10 millió emberről van szó, de 40 évvel ezelőtt 2,5 millió lakosa volt ennek az országnak. Tehát 4 évtized alatt 4-szeresére nőtt a lakosság száma, miközben az egyház kapacitása messze nem nőtt ilyen arányban.
Tehát arinan hivatás.
Hát vannak hivatások, csak arányaiban borzasztóan kevés. Ugye azelőtt nagyon sok misszionárius volt, sokkal kevesebb helyi hivatás. Most misszionárius alig van már, helyi hivatás van, na de nekik át kell venni a misszionáriusoknak a feladatát is. Tehát vannak hivatások, és a szeminárium most is tele van, de ez nem elegendő ahhoz, amire szükség volna.
Pintér Gábor érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. A teljes interjú 2022-ben hangzott el. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Balkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről elmélkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival.
Atya, Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, stúdióban ülő gyerekek és a magam nevében is. Valkó Viktor vagyok, és itt ül mellettem Szabolcs, Gellért és Dominik, akikkel Szent Pál apostolról fogunk beszélgetni. Szent Pál apostolnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az evangélium Jézus mennybe menetele után elterjedjen szinte az egész világon. Ő is nagy hittérítő volt, viszont nem volt olyan egyszerű az ő megtérése. Már beszélgettünk itt a stúdióban, ugye az egyház megalakulásáról, megszületéséről, pünkösdnapján beszélgettünk az őskeresztények tanúságtételéről, és ugye arról is volt szó, hogy nagyon sok őskeresztény a vérével tett tanúságot Jézusról. Azt tudjátok-e, kedves gyerekek, hogy ki volt az egyház legelső vértanúja?
Szent István diakónus.
Nagyon jó, és azt tudjuk-e, hogy ő hogy halt meg?
Megkövezték.
Így van. Akkoriban a megkövezés az egy nagyon bevett kivégzési mód volt. Az elítéltet kivitték a város szélére, ugye ott Jeruzsálembe és környékén ilyen kavicsos a környék, körbeállták őt, és vezényszóra, aki a kivégzést vezette, annak a vezény szavára, elkezdték kővel dobálni az illetőt. Van-e köztetek, akit már találtál kő, vagy megdobtak valaki?
Engem.
Vagy akár labda, sportoltok ti valamit?
Én sportolok.
Mit sportolsz, Szabi?
Kézilabdázok.
Így van, kézilabdával találtak-e már el?
Igen.
Kellemes volt?
Nem.
Na ugye. Na most gondoljátok el, hogyha kővel valakit eltalálnak, az se kellemes, viszont itt pedig direkt arra hajtottak az emberek, hogy eltalálják őt, és nem kis kövekről beszélünk, hanem ilyen, ami a markunkba belefér, ilyen éles kövekről, és addig dobálták az embert, amíg meg nem halt. És Szent István diakónus is így végezték ki, ő volt az egyház legelső vértanúja, és már itt megjelenik Saul, aki később ki lesz?
Szent Pál.
Szent Pál. A mai alkalommal Szent Pálról fogunk beszélgetni, ahogy már mondtam. Hogyan jelenik meg itt Saul ennél a résznél? Hát ahhoz, hogy köveket dobáljanak, abba azért kimelegszerek az emberek, akik részt vettek a kivégzésben, azok a felső ruhájukat levették, és egy fiatal embernek adták, aki nem más volt, mint Saul, a későbbi Szent Pál. És Saul a Szentírás szerint nagyon lelkesen részt vett ezen a kivégzésen, és lelkesen segített a kivégzőknek. Mire következtetünk ebből, hogy ő szerette a keresztényeket, vagy nem szerette?
Arra következtetünk, hogy ő keresztényüldöző volt.
Nagyon jó, Gellért. Tehát nem szerette a keresztényeket, sőt gyűlölte a keresztényeket, és ő is minél több keresztényt el akart fogni, és a főtanács elé vinni. Egy ilyen történethez kapcsolódik Szent Pálnak a megtérése is. Elolvasom a Szentírásból, kérlek benneteket, hogy figyeljetek jól minden részlet, és majd utána megbeszéljük. Saul még mindig lihegett a dütől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, hogy adjon neki ajánló levelet a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogyha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte. Ki vagy, uram? Ez folytatta. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Na hát mit hallottunk ebben a történetben, hogy Saul mire készült?
Meg akarta ölni a keresztényeket.
Nagyon jó, melyik városba tartott?
Damaszkuszba.
Damaszkuszba, így van. Kikkel ment oda Damaszkuszba? Ugye katonákat kért a fő papoktól, hogy elfogja a keresztényeket, és már majdnem Damaszkuszba ért, amikor mi történt vele?
Nagy fényességet látott, hallotta, hogy beszél hozzá Jézus, és megvakult.
Így van. Jézus ugye azt kérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És erre Saul megkérdezte, hogy hát ki vagy te, uram? Erre mondta Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Saul erre mondhatta volna, hogy nem téged üldözlek, hanem a keresztényeket. De ez egy nagyon fontos dolog, gyerekek, hogy Jézus itt azonosítja magát a keresztényekkel. Mert mit mond Jézus? Aki bárkit üldöz a legkisebbek közül, az olyan, mintha engem üldözne. Bármit tesztek a legkisebbek közül is, olyan, mintha velem tennétek, igaz? Hogyha valakivel jót teszünk, az Jézusnak tetszik, vagy nem tetszik?
Tetszik.
Hát tetszik, mert erre tanít minket, hogy szeretettel forduljunk embertársaink felé, igaz? Viszont, hogyha valamilyen rosszat teszünk, akkor is eszünkbe kell jutni, hogy az pedig olyan, mintha azzal Jézust bántanánk. Miért mondja ezt Jézust? Azért, gyerekek, mert minden ember Isten képmása. Minden emberben a jót kell keresnünk. Minden emberben Jézust kell látnunk. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy minden emberben Jézust látjuk, akkor lehet, hogy könnyebb mindenkivel jót tennünk. Nagyon nehéz dolog, de ehhez óriási hit kell, és óriási elhatározás, és kérni Jézus segítségét, hogy ez sikerüljön. Törekedni kell erre nap mint nap. Na térjünk vissza ehhez a Saulhoz. Ugye azt mondja Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát azonosítja magát az összes keresztényel. És azt mondja Jézus, hogy állj fel és menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned. Na mi történik ekkor Saullal? Próbálja kinyitni a szemét, de...
Nem lát semmit.
Nem lát semmit, a nagy fényesség elvakította. Mindkettőjüknek egy jelenés kellett, ugye Péternek ahhoz, hogy elhatározza, hogy életét adja Jézusért, Pálnak pedig, hogy megforduljon az élete, hogy a keresztény üldözőből az egyik legnagyobb térítő lesz. Ezt úgy is szoktuk hívni, hogy Pál fordulás, amikor egy embernek az egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete. Ugye egy Saul esetében hogy változik ez meg, hogy eddig mi volt?
Keresztényüldöző.
És ezután pedig majd lesz az egyik legnagyobb keresztény térítő. Az utitársai mit szóltak ehhez a történethez, gyerekek, szerintetek?
Nem örültek neki.
Hát nem örültek neki, mert ők azt hitték, hogy keresztényeket fognak majd gyilkolni, meg elfogni, és ők a hangot hallották, de látni láttak valamit? Nem láttak semmit, és nagy félve bevezették Sault Damaszkuszban. Na figyeljük tovább, hogy mi történt itt. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány, az úr egy látomásban megszólította. Ananiás, itt vagyok, uram, felelte. És az úr folytatta. Kelj fel és siess az egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, imádkozik. És látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálembe. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az úr azonban ezt válaszolta neki. Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövet az úton, hogy visszakapt szemed világát, és eltelj szent lélekkel. Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett, és erőre kapott. Tehát ahogy Sault bevitték Damaszkuszba, utána mi történt vele, kilátogatta meg őt?
Ananiás.
Igen, ez az Ananiás, ez milyen vallású volt valószínűleg?
Keresztény.
Honnét tudjuk ezt?
Onnan, hogy Jézus megszólította.
Nagyon jó, hogy megjelent neki Jézus. Milyen feladatot adott Jézus Ananiásnak?
Hogy gyógyítsa meg Sault.
Szívesen ment Ananiás meggyógyítani Sault?
Nem.
Nem, miért nem, Dominik?
Azért, mert hogy ugye Saul nagy keresztényüldöző volt, és félt, hogy őket is megölik.
Nagyon jó. De Jézus biztatta Ananiást, hogy menj nyugodtan, mert kiválasztottam ezt az embert, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Ez mit jelent?
Térítse meg a pogányokat.
Nagyon jó, és hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy misszióba küldte őt tulajdonképpen Jézus olyan emberekhez, akik nem találkoztak Jézusról, hogy hirdesse a kereszténységet, hogy minél több embert megkereszteljen. És Ananiás elment hozzá, és elmondta Saulnak. Saul testvér, urunk Jézus küldött, hogy visszaadjam szebet világát, de ami a fontosabb, hogy eltelj szent lélekkel. És kifigyelte meg, hogy mi történt ezután, mit csinált Saul?
Megkeresztelkedett.
Nagyon jó, megkeresztelkedett, tehát megtért. Így van. Ezután Saul egy kicsit elvonult magányba, átgondolta az egész eddigi életét, és ekkor változott át tulajdonképpen az élete, ekkor történt meg nála a pálfordulás, igaz? Hogy keresztény üldözőből keresztény térítő lett. Már ott Damaszkuszba elkezdte hirdetni az evangéliumot, elkezdte tanítani az embereket Jézusról. Azok a katonák, akikkel ő ment eredetileg Damaszkuszba, hogy elfogja a keresztényeket, már őt is el akarták fogni, és őt is üldözni akarták, de valahogy a keresztények segítségével kimenekült Damaszkuszból. Méghozzá úgy, hogy akkoriban a városok nagy fallal voltak körülvéve. Szerintetek miért? Miért kellett fallal körbevenni a városokat?
Ha megtámadják, ne tudjanak bemenni.
Nagyon jó, hát védekezés miatt, igaz? És általában 4 kapu volt északon, délen, keleten, nyugaton, és ezeket a kapukat mind őrizték, hogyha Saul el akarja hagyni a várost, akkor el tudják őt fogni. És ezért a keresztények a Szentírás szerint egy kosárban a falon engedték le Sault, és úgy tudott elmenni Damaszkuszból. Viszont ugye Péteréknek és a többi apostolnak is a fülébe jutott, hogy Saul, egy pál elkezd téríteni, És ez hát eleinte nem nagyon tetszett Péteréknek. Miért nem szerintetek?
Mert eddig Saul üldözte őket.
Most nagyon jó.
Ő a keresztény.
Valamint ugye Péterék ott voltak Jézussal, Jézus egész nyilvános működése alatt Jézustól tanultak, és jogosan feltehették volna azt a kérdést, hogy ez a Pál pedig honnan tud egyáltalán Jézusról, meg honnan tud a tanításáról. Megkeresztelkedése után nem hiába vonult el magányba imádkozni, hát Jézus megjelennek és elmondta neki, hogy mi a feladata, mi az ő küldetése. És ugye, amint már mondtuk, az a küldetést adta Jézus Szent Pálnak, most már beszélhetünk Pálról, hogy a pogányokat térítse meg. Szent Péter és Pál között volt egy vita, egy konfliktus, mert Péter úgy gondolta, hogy a zsidók között kell az evangéliumot terjeszteni, és csak zsidókat lehet megkeresztelni. Pál viszont azt mondta, hogy a pogányokat is. Most mi a különbség szerintetek a zsidó és a pogány népek között?
Azt, hogy a zsidók hisznek valamiben, egy Istenben.
Nagyon jó, míg a pogányok...
Több Istenben.
Így van, mondjunk nekem pogány népeket, ókorból, akik több Istenben hittek.
Egyiptomiak.
Nagyon jó, aztán.
Görögök.
Nagyon jó.
Hát a rómaiak.
Nagyon jó, így van. Ugye ezek a pogány népek, igaz? Az Ószövetség ugye arról szól, hogy Isten kiválasztja a zsidó népet. Miért pont a zsidó népet választja ki Isten? Mert a zsidók csak...
Egy Istenben hisz.
Nagyon jó. A többi környezetükben élő nép pedig több Isten hívő volt. És Pálnak ez a feladata, hogy ezeket a pogány népeket is Jézushoz hívja, és megtérítse őket. És Péter és Pál között ebből vita támadt, mert Péter meg csak a zsidók között szerette volna terjeszteni az evangéliumot. És amikor ezen Péter gondolkodott, hogy most akkor mi lehet a helyes megoldás, akkor volt egy látomása, méghozzá az, hogy a ház tetején imádkozott, ilyen lapostetős házak voltak, és a ház tetején imádkozott, és egy jelenésben lejött egy asztalterítő az égből, és a zsidók számára tisztátalan ételek voltak benne. Mondjunk egy tisztátalan állatot, amit a zsidók nem esznek. Tudunk ilyet?
Sertés.
Nagyon jó, így van. Ügyes vagy, Dominik. Az is volt benne, és akkor azt mondta neki a hang, hogy Péter, egyél. És akkor Péter mondta, hogy hát uram, ezek tisztátalan ételek, és erre a Isten megszólalt, hogy amit én tisztává teszek, az tiszta is lesz. És Péter mire jött ebből rá, hogy Jézus nem csak a zsidók között akarja, hogy az evangélium elterjedjen, hanem mindenfelé, minden nép között. És ezért mondjuk azt egyházunkra, hogy katolikus, azaz egyetemes egyház, hogy minden nép beletartozhat. Péter ebből rájött, hogy ebbe a vitába Pál és ő közte kinek lesz igaza?
Pálnak.
Nagyon jó, Szent Pálnak, és Péter engedett, mert rájött arra, hogy mi Isten akarata, hogy minden nép között terjesszék a kereszténységet, minden népet igyekezzenek megtéríteni Jézus evangéliumának. És ezért összehívott egy zsinatot, ez volt a legelső zsinat, a jeruzsálemi zsinat. Tudjuk, hogy a zsinat szó az mit jelent?
Törvények.
Hát igen, az egyházzal kapcsolatos törvényeket, határozatokat beszélik meg. Ki szokta ezeket vezetni mostanában?
A pápa.
Nagyon jó, így van. És összehívta a legelső zsinatot, Szent Péter, a jeruzsálemi zsinatot, amiben kimondták, hogy az evangéliumot pogány népek között is lehet terjeszteni, és pogányokat is lehet megkeresztelni Jézus nevében. Szent Pálnak adta ezt a feladatot, hogy ő menjen a pogány népek közé. Milyen térítő útjai voltak Szent Pálnak? Merre járt Szent Pál? Dominik?
Volt Görögországban.
Nagyon jó. Aztán?
Makedóniában.
Nagyon jó.
Kis-Ázsiában.
Így van.
És volt Rómában is.
Nagyon jó is. Ezek közül ugye említettétek, hogy a görögök ugye több istenben hittek, pogányok voltak, rómaiak is, ugye ott Ázsiában, Kis-Ázsiában is, tehát ezeknél a népeknél járt, több térítő úton is részt vett Szent Pál, és ha visszaemlékeztek, mondtuk már Péternél is, hogy ő is alapított meg keresztény közösségeket, és ezekkel a keresztény közösségekkel hogyan tartotta Péter a kapcsolatot?
Levelezéssel.
Így van. Na most Szent Pál talán még több helyen járt téríteni, mint Péter. Ő is hogyan tartotta a kapcsolatot a közösségek?
Levelezéssel.
Így van. Nem volt még olyan könnyű dolga, mint manapság, hogy telefonon keresztül, vagy e-mailt írd neki, hanem ugye leveleket írt, és ezek fenn is maradtak. Ezeket hívjuk az úgynevezett páli leveleknek. Szent Pál levelei. Mikor találkozunk ezekkel gyakran?
Szentmiségen.
Nagyon jó, a szent leckékben sokszor szoktuk Szent Pálnak a leveleit olvasni, amiben buzdítja az ilyen közösségeket, bátorítja őket, ha kell egy kicsit megfedi őket, és ezeken a leveleken keresztül is tanítja őket. Hány levelet írt összesen Szent Pál?
14.
14 levelet írt, például kikhez írt leveleket Szent Pál?
A rómaiakhoz.
Például a rómaiakhoz, vagy...
Korintusiakhoz.
Korintusiakhoz, vagy...
Galatákhoz.
Efezusiakhoz.
Efezusiakhoz, nagyon jó, de írt személyeknek is, például Titusnak, vagy Timóteusnak. Például, amikor Görögországban volt, ezeknek az embereknek nagyon nehéz volt elmagyarázni azt, hogy csak egy Isten van. Mert már mondtátok, hogy a görögök...
Több Istenben hittek.
Nagyon jó, és ha visszagondoltok egy picit a történelem tanulmányaitokra, akkor hogy képzelték el a görögök az isteneket?
Ugyanolyanok voltak, mint az emberek. Bűnöket követtek el, ugyanúgy éltek.
Miben különböztek mégis az emberektől az istenek?
Természet feletti képességei.
Nagyon jó, és halhatatlanok voltak, igaz? És természet feletti képesség. Ezt Jézusnál, ezt hogy mondjuk ezt a természet feletti képességet?
Csodák.
Azaz. Na most, Szent Pál is Jézus nevében tett csodákat. Például halott gyermeket feltámasztott. Ez pont görögöknél történt, hogy feltámasztott egy halott gyermeket. Hát szerintetek ezek a görögök mit hittek Szent Pálra? Hogy ő is...
Egy Isten.
Így van, hogy ő is egy Isten. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy ezt nem én tettem, hanem Jézus tette általam. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni a görögöknek, hogy nem ő tette ezt, hanem Jézus tette általa, Szent Pál által. Szent Pál ezzel a csodával teljesen úgy jött le az ő szemükbe, mintha ő is egy görög isten lenne. De Szent Pál tartotta magát Jézus tanításához és az evangéliumhoz, és tartotta magát ahhoz, hogy ő nem akar Jézushoz még csak hasonlóvá se lenni, mert ő ember. Tudunk még csodákat mondani Szent Pálhoz? Emlékszünk valamire?
Túlélte a kígyómarást.
Például. Vagy mit élt még túl?
Hajótörést.
Így van. Ugye említettük, hogy Szent Pál nagyon sokat ment egyik néptől a másikig, rengeteg térítő útja volt, és akkoriban még nem úgy volt, hogy felszállt a repülőre, és akkor elrepült, hanem bizony nagyon sokat utazott, akár szárazföldön, akár tengeren, és volt egy ilyen, hogy hajótörés is volt, de volt olyan, hogy meg akarták őt kövezni. Kiről beszélgettünk már, akit megköveztek?
Szent István diakon.
Valószínűleg ezeknek a pogány népeknek, amikor tanította őket, Szent Pál olyat mondhatott, ami nem tetszett nekik, és hirtelen dühükbe meg akarták őt kövezni, viszont ő ezt túlélte. Na most figyeljük meg, hogy hogy történt a hajótörés túlélése, valamint a kígyómarásnak a túlélése. Amikor megvirradt, nem ismerték fel a szárazföldet, de egy öblöt észrevettek. Lapos partja volt, úgy gondolták, hogy ha lehetséges, erre futtatják rá a hajót. A vasmacskákat eloldották, és hagyták a tengerbe veszni. Egyszer s mind a kormányrudak köteleit is meglazították, aztán felvonták a szél irányában az orvitorlát, s a part felé igyekeztek. Amikor egy földnyelvhez jutottunk, ráfuttatták a hajót. A hajó orra befúródott és mozdulatlan maradt, de a hajófara a nagy hullámveréstől kezdett szétesni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy a foglyokat megölik, nehogy partra úszva elmeneküljenek. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért megtiltotta tervük végrehajtását. Elrendelte, hogy először azok ugorjanak ki, akik tudnak úszni, és igyekezzenek kiúszni a partra. A többieket úgy vitték ki deszkákon vagy hajóroncsokon. Így mindenki épségben kijutott a partra. Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. A benszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. Pál összeszedett egy csomó rőzsét, de amikor a tűzre dobta, a melegtől egy vipera mászott elő és a kezébe harapott. Amikor a benszülöttek meglátták, hogy az állat a kezén lóg, így szóltak egymáshoz. Ez az ember egész biztos gyilkos, kimenekült ugyan a tengerből, de az igazságosság azonban nem hagyja életben. Ő azonban lerázta az állatot a tűzbe, és semmi baja nem történt. Várták, hogy felpuffad, és hirtelen összeesik, és meghal. Jó ideig vártak, de mert semmi baja sem esett, megváltoztatták a nézetüket, és azt mondták rá, hogy ő Isten. Mi történt itt? Ugye mentek a hajóval, és a hajó hajótörés szenvedett. Az mit jelent, hogy hajótörés szenved egy hajó?
Elsüllyed,
vagy zátonyra fut, léket kap, elkezd süllyedni. Viszont ekkor már Pál mi volt?
Fogoly.
Fogoly volt, nagyon jó. Hogy menekült meg? Kinek köszönhetően menekült meg?
Isten.
Igen, valamint a százados mondta, hogy a foglyokat is oldozzák el. És ugye kijött a vízből a száraz partra, viszont itt a parton mi történt? Mit raktak a parton?
Tüzet
raktak. Mi történt itt Pállal?
Megmarta egy kígyó.
Nagyon jó. És mit mondtak erre a körülötte álló emberek, hogy ez az ember biztos, hogy...
Bűnös.
Mert igaz, hogy a tengerből megmenekült, de most egy vipera megmarta őt. És mi történt Pállal?
Túlélte.
Belerázta a viperát a tűzbe, nem lett semmi baja, és ezért pedig mit gondoltak Pálról, hogy ki ő?
Isten.
Megint azt hitték róla, hogy Isten. Ugye, mert megint ugye pogány népek között volt, akik ugye több Isten hitben éltek. Viszont Pál nekik is elmagyarázta, hogy ő csak ember, viszont az egy igaz Isten, a mi mennyei atyánk, aki elküldte egyszülött fiát, kértünk emberré lett, meghalt, de feltámadt, hogy megnyissa számunkra a mennyország kapuit, és ott is tanította az embereket. Viszont Pál nem hiába volt fogoly, és ő is vértanú halált halt, mert kivégezték őt. Szent Péter szobra mellett láthatunk még egy szobrot a bazilikába menet, az kinek a szobra?
Szent Pál.
Mi van a kezében Szent Pálnak?
Kard.
Egy nagy kard, mert ebből következtethetünk arra, hogy őt viszont hogy végezték ki, hogy halt vértanú halált?
Lefejezték.
Nagyon jó, karddal lefejezték őt. Nektek is, gyerekek, bátran tanúságot kell tenni nap mint nap arról, hogy ti keresztények vagytok és szeretitek Jézust, és akkor nektek is meg lesz majd a jutalmatok. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Balkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről emelkedett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként James Herriot a Felejthetetlen kőkezész című írásának 14., majd Don Toninho Bello, Korunk asszonya, Mária című művének 9. részét sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a koreesti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Szilva Boglárkával, az Egri
Levendula Patika gyógyszerészével a vitaminokról beszélgetünk. 3:05 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a Miskolci Szimbiózis Alapítvány aktualitásairól. Majd adásunk végén cikkajánlunk lesz, ahol a Miskolci Egyetemre felvettek számát tekintjük át karonként. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak. Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató.
Ne veszendő eledelért fáradozzatok, mondotta Jézus, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre, amelyet az emberfia ad majd nektek. Mellette ugyanis az Atyaisten tanúskodott. Olvasom a János evangéliumban. Mi gyakran mondhatjuk, elég volna egy kis jó akarat, s minden szép és jó lenne a földön. Igaz, egy kis jó akarat valóban elég volna. De az emberiség tragédiája éppen abban áll, hogy nincs ereje ehhez a kis jó akarathoz. Igaza van tehát Camusnek, aki az emberiség szimbólumát Sisyphusban látja, aki mindig újból fel akarja hengeríteni a követ a hegyre, de mindig kénytelen végignézni a kő visszahullását. A Biblia az ember alapvető képességét illetően épp olyan józanul lát, mint Camus, mégsem reked meg annak szkepszisénél. A Biblia látásában az emberi életszentség és egyáltalán az emberi képesség határoltsága kifejeződése annak, hogy az ember lényegénél fogva rá van utalva a szeretet feltétel nélküli ajándékozására. Csak az az ember tud önmagára találni, aki hagyja, hogy Isten megajándékozza őt. Isten maga lesz lelkünk eledele, egészen a miénk. Éhségünket ő csillapítja le. Ebben a Krisztussal való átalakító találkozásban összeroppan önzésünk, de nem automatikusan, hanem annyiban, amennyiben az ember hajlandó magát átadni ennek a találkozásnak. Így ő maga is másik Krisztussá lesz, másokért élő emberré, aki a szeretet által közösségteremtő erőt nyer. Istenem, engedd, hogy szeresselek téged. Mi van számomra kívüled a földön vagy az égben? Csak te vagy szívem Istene és örökségem. Add, Uram, hogy te légy szívem középpontja, és tisztíts meg, hogy csak téged keresselek. Egyet hagyd csak meg nekem, a te szeretetedet. Növekedjék bennem, és soha meg ne szűnjék, amíg egykor veled egyesülök mindörökre.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.